Tehát Márk evangéliuma első fejezet, első 20 verse. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amit megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, és a jeruzsálemiek is, mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette. Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Imádkozzunk! Istenünk, olyan jó volt te dicsőségedről énekelni, és köszönjük neked azt, hogy együtt jöhetünk eléd ma reggel is. Köszönjük neked azt, hogy te méltó vagy arra, hogy meghajoljanak a térdeink előtted, és köszönjük neked a te szavadat, a te ígédet, amiben ma is tanítani akarsz bennünket. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, az ő váltság halálát és feltámadását, hogy benne új teremtések lehetünk. Köszönjük azt, hogy ebben akarsz bennünket növelni, ebben akarsz bennünket formálni. Kérlek, hogy add Montinak a te ígédet a szívébe, hogy tudja azt hirdetni nekünk, és hogy nekünk nyitott szívet, hogy formálódjon a mi életünk, és imádkozom azokért is, Uram, akik itt vannak ma közöttünk, és még nem találkoztak veled, mint megváltóval. Kérlek, hogy hívd őket is magadhoz, hívd mindannyiunkat, hogy tudjunk növekedni és formálódni egyre inkább a te fiad képéhez. Ezt kérjük az ő nevében. Amen.
A bevezetésnél a Dani említette azt, hogy fogunk kezdeni egy új sorozatot most a gyülekezetben, amikor végig fogunk menni a következő hónapban a Márk evangélium első versétől az utolsó verséig, ahogyan nézem, ez 4, 4.5 hónap, 5 hónap lesz, hogy végig tudunk jutni a Márk evangélium végére. De az a reménységem, hogy ebben ezek a hónapokban lesz lehetőségünk valóban találkozni Jézussal. Mert az lesz a hangsúly végig, amikor látjunk Jézus élete ebben az evangéliumban. Vannak a teológusok, akik próbálnak összehasonlítani a különböző evangéliumok, hogy mi az, amit kap a hangsúly az egyikben, és mi az, akit kap a hangsúly a másikban. A Márk evangélium esetleg az egyik dolog, amit látjunk azt, hogy a Márk inkább foglalkozik azzal, amit Jézus tett. Márk nem ír bele a hosszú predikációkat, tanításokat, mindig ha van egy tanítás, akkor inkább összefoglalja. És csak próbál kiemelni a lényeget, mert valószínűleg, amikor írta, már tudta, hogy vannak más evangéliumok, és akkor nem kellett teljesen ismételni azokat a dolgokat, amikor ő írt. A másik dolog, amit látjuk az ő írataiban, amit ő nagy hangsúlyt tett, azt, hogy Isten ember lett. És látja azt, hogy Jézus valóban 100%-ig ember volt, amikor élt ezen a földön, és az fontos nekünk, mert akkor látjuk azt, hogy igazán ő tud együtt érezni azt, amit mi tapasztalunk, azt, amivel mi küzdködünk. So ez lesz a következő hónapokban. Kezdjünk most ezzel az első fejezettel, és az első fejezetben látjunk, hogy egy kicsit kezdődik a Jézus szolgálata előtt, amikor a keresztelő János végezte a szolgálatot. És János, amikor ő végezte az ő szolgálatot, az egyik dolog, amit mondott, hogy jön valaki utánam, aki erősebb nálam. Lényegében látjunk itt a hetedik versben, amikor János azt mondja, hogy ő nem méltó levinni az ő lábáról. És ez volt abban a kultúrában egy olyan feladat, ami a legalacsabb szintű szolgák végeztek. És valahogyan János azt mondja, hogy én nem vagyok méltó azt csinálni, ami a legalacsonyabb szintű rabszolgát csinál. És valahogyan ezzel akarta kifejezni az ő gondolataival, hogy milyen más Jézus. Hogy Jézus nem olyan, mint a többi ember. Folytatta, és ő azt mondta, hogy én ebben a szolgálatban, amit én végzem itt a pusztában, én vízzel keresem titeket. De Jézus, aki jön utánom, ő szent lélekkel fog keresztelni őket. És valahogyan ő is azt kiemel, hogy ez is valami, ami egészen más. Ahogyan tovább olvasunk itt, látjunk azt, hogy Jézus mégis oda ment Jánoshoz. János mégis vállalta azt, hogy ő megkeresztelte Jézust. Fontos, hogy mi tudjunk azt, hogy az egyik értelemben Jézus nem kellett volna bemerítkezni. Mert a bemerítkezés célja az volt, hogy a bűnbocsánat. Tudjunk azt, hogy Jézus egy teljesen bűntelen életet élt. Ebben az értelemben nem kellett bemerítkezni a bűn vagy a tisztítás miatt. De mégis valahogyan Jézus döntött, hogy ő fog részt venni a bemerítkezésben, mert ő akar azonosítani maga az ő népével és azok az emberekkel. Ez egy nagy dolog volt, azt olvasunk, hogy amikor ez történt, az Isten lelke rájött. Egy hang volt a mennyből, aki kijelentette, hogy ez az én szeretett fiam. És utána mi jön? Utána, miután volt ez a nagy dolog, azt látjunk, hogy a következő lépésben a lélek vezetésével Jézus kiment a pusztában 40 napon keresztül, amikor a sátán harcolt ellene. És fölteszünk a kérdést. Hogy? Miért történt ez? Az Isten lelke miért vezetne őt egy ilyen helyzetbe? A Biblia nem ad egy szó szerinti válasz erre a kérdésre, de az egyik dolog, amit látunk Jézus életében, hogy ő jött a világba, azzal a céllal, hogy ő legyőzi Sátánt. És az, hogy ő tudott ellenállni a kísértések ellen azok a csábításokat, amit a Sátán kínált neki, ez már indult ez a harc. Úgy mondhatunk, hogy Jézus győzött az első körben, amikor ő tudta ellenállni ezeket a kísértések ellen. És ez befejeződött a kereszten, amikor Jézus befejezte az ő munkát, és ő meghalt a mi bűneinkért. Ő végig tudta befejezni azt a feladatot, amit Isten adott neki. De fontos nekünk is látni azt, hogy a mi életünkben is vannak olyan helyzetek, amikor van egy nagy dolog után, egy bemerítkezés után, egy nagy esemény után, amikor nagy öröm van, egyből utána jön a nehézség. És azt, hogy mi olvasunk úgy, hogy az Isten lelke vezette őt oda, akkor az mutat, hogy ez nem véletlen. Ez nem volt az, hogy valamit, amit Isten nem látta, és valamit, amit Isten nem gondolt, hogy ez lesz. A mi életünkben vannak olyan helyzetek, amikor az Isten lelke vezet minket, és amikor az Isten lelke vezet minket, ő nem mindig vezet minket a legsimább, a legkönnyebb útra, hanem az ő célja a mi életünkben az, hogy ő akar átformálni minket. És ő akkor tud formálni minket, amikor küzdködünk, amikor harcolunk a nehézségekkel. Valahogyan azt kell látni, hogy ez a mi javunkra. Amikor vannak nehézségek a mi életünkben, és nem gondolni azt, amikor van valami nehézség, hogy Isten nem szeret engem. Mert ahogyan olvasunk itt, ő gyönyörködött az ő fiában. Ő nagyon szerette őt. De mégis kellett vállalni ezt a nehéz utat. Ha Isten ingette ezt az ő szeretett fia életében, akkor várható, hogy ő fog ingedni azt a mi életünkben. De fontos is, ha tudjunk, amit olvasunk az 1. Korintus 10. részben, a 13. versben, hogy Isten soha sem fog ingedni egy olyan kísértés a mi életünkben, ami túl nehéz nekünk. Az ad egy kis reménységet, nem? Soha sem lesz egy olyan helyzet a mi életünkben, ahol Isten segítsége nélkül mi nem tudunk túljutni azon a nehézségen. Ha mi maradunk Krisztusban, ha mi ragaszkodunk hozzá és az ő segítségéhez. A második pont a kiosztott papíron látjunk azt, hogy Jézus kezdett az ő szolgálata, és a 14. és 15. versben olvasunk erről, hogy ő kezdett hirdetni az evangéliumot. Ő kezdett hirdetni a jó hírt. A nép tovább nem kellett várni, Ha mi tanulmányozunk az Ószövetséget, mi látjunk az Ószövetségben, hogy a proféták mondták és írtak arról, hogy majd Isten fog küldeni a Mesiást. Ő fog küldeni a szabadító, a megváltó. És itt a 14. és 15. versben olvasunk, hogy érkezett az idő. Tovább nem kell várni. Jézus érkezett. És Jézus, amikor érkezett, ő kezdett predikálni. És a predikációban a következőt mondott, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. A térjetek meg gondolatmenet, az nem csak egy olyan dolog a mi életünkben, hogy hú, sajnálom, hogy azt tettem. Mert sokszor, amikor mi azt mondjuk, hogy sajnálom, hogy azt tettem, azért sajnáljunk azt, mert vannak következmények. És a következmények rossz. És akkor azt mondjuk, hogy sajnálom, hogy azt tettem, mert most már én szenvedek a körülmények attól. Nem, a megtérés arról van szó, nem csak, hogy én sajnálom, mert rossz a következmények az én életemben, hanem azt végre megértem, hogy én eddig rossz irányba mentem. És a megtérés az, hogy fordulok az Úrhoz. Fordulok az Úrhoz, megvallom a bűneimet, elismerem azt, amit eddig csináltam az életemben, ami nem volt helyes. És elfordulok attól. És fordulok az Úrhoz, és azt mondom az Úrnak, hogy Uram, segíts engem. Hogy tudok tovább nem úgy élni, ahogyan éltem. Van egy olyan vágy az ember szívében, hogy ő legyen más. És higgyetek. Mit jelent hinni? A héten, ha valaki nem hallotta, a református teológián a kollégium égett le, mikor volt a szerda este. Csütörtök reggel úgy kezdtem a reggelt, hogy találkoztam egy régi ismerősömmel, egy református lelkészel, aki a szobatársam volt a teológián, és ő kezdte azzal a hírrel, hogy hallottam-e, hogy a teológia éget. És azt a szoba, amíg mi kettőnben laktunk, az teljesen leégett. Nem maradt semmit abból. De szeretnék használni ezt, mint példa. Mert amikor indult azt a tűz szerdán este, kb. 80 diák volt a kollégiumban, ha jól tudom. És ha 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt történt volna ezt, amikor én ott laktam volna, akkor, amikor az ember ott van a szobában, és kezdenek kiabálni tűz, akkor az ember kell dönteni. Hiszek bennünk, vagy nem? Mert sokszor csinálnak valami tréfát, vagy ilyesmit, lehetséges, hogy megint az van. És az ember ott van a szobájában, és mondja, jó, én nem hiszek bennük. És ott marad, és látjuk, hogy mi lett volna a következmények. Vagy van egy másik lehetőség, hogy az ember azt mondja, hogy hiszek, hogy van tűz, de én most tanulok. Vizsgaidőszak, én szeretnék befejezni a tanulást. Én hiszek, hogy van tűz, de én nem megyek. Én azt mondom, hogy az bolondság. Ha valaki hisz valamiben, akkor azon az alapján fog cselekedni. Amikor azok a hallgatók hallották, hogy van tűz, ők hittek, és egyből menekültek. És az összes hallgató, aki így menekült, túlélte. Egy férfi meghalt a tűzben, nem egy teológus, nem egy tanuló, egy 47 éves férfi, aki ott volt az egyik vendégszobában. Nem tudjuk a körülmények, hogy hogyan, mi történt pontosan vele. De valahogyan fontos, hogy mi megértjünk, amikor mi beszéljünk a hitről, hogy a hitnek kell, hogy legyen cselekvés, ha valóban az hit. A Jakab levélben az első rész, vagy a második rész, vagy a 17. versben azt olvasunk, ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. A Jakab itt beszél arról, hogy mi a hit. És ő azt mondja, hogy a hit az, ami nem csak a fejével, hanem a kezével is lép, vagy a lábával is. Aki hit abban, hogy van tűz, ő egyből cselekedett. És azért menekült, mert élő volt az ő hite. Aki régóta ide jár a gyülekezetbe, többször használta ezt a példát, de van sokan, akik esetleg még nem hallotta ezt. Volt évekkel ezelőtt a Niagara vízesésnél, nem tudom, ha valaki látott képek a Niagara vízesésről ezen a héten, most nagyon hideg volt azon a részen, és a Java része most jég. Hihetetlen látni a vízesés ebben a helyzetben, de volt egy alkalom egyszer, amikor egy férfi engedélyt kapott, hogy tudta húzni egy körtél az egyik oldalról a másikra, és azon a körtelen ő tudta átsétálni a vízesés fölött. Én nem bátori nem senkit, hogy csináljon ezt, de ő ezt csinálta. Ha folytatom a történet, nem így történt a Niagara vízesésnél, de tegyünk fel, hogy miután a férfi átmegy és visszamegy, következő körben ő fog egy talicskát. És ő ráteszi a talicska kere a körtélre, és ő átsétál az egyik oldalról, és fordul és visszajön. Az emberek néznek, tapsolnak, ez jobb, mint a cirkusz, amit ő tud csinálni, és utána a férfi kérdez, mit gondoltok? Tudok áttolni egy embert a talicskában? És az emberek azt mondja, persze, mi már láttunk, hogy nagyon ügyes vagy. És utána folytatja, akkor kérem egy önkéntes jelenkező. Csak egy. Jelenkezni fogsz? Ha nem jelenkezel, akkor azt jelenti, hogy nem igazán hiszel benne. Nem bízol benne. És amikor itt Jézus az ő igehirdetésében ő beszél a hitről, ő azt várja, hogy én várom ezt a fajta hitet tőletek. Nem azt, hogy csak bólogatok a fejetekkel, és azt mondja, hogy igen, hiszem benned. Hanem azt, hogy annyira bízom Jézus Krisztusban, hogy én azt mondom neki, hogy én az én életemet a te kezedbe teszem. És én hiszek benned, hogy te tudsz megmenteni engem. És más nem. Ez az evangélium, amit Jézus Krisztus hirdetett. Ő azt mondta, hogy hinni kell benne. Teljes mértékkel úgy, hogy mi a mi életünket teszünk az ő kezébe. Fontos, hogy mindnyájunk tegyünk fel ezt a kérdést magunknak. Valóban megtértem, és valóban hittem Jézus Krisztusban. Ez az evangélium. Az evangélium nem változik. Az üzenet, amit mi hirdetünk, ez nem változik. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. A János, vagy a Márk evangélium az első rész, a folytatása a 16. verstől. És szeretnék hangsúlyozni azt, hogy ez az evangélium több év érint. Ami történt itt az első 12 versben, az legalább fél év volt. Azelőtt, ami történik itt a 16. versben. Lényegében, amikor mi érkezünk a 16. versbe itt a Márk evangéliumban, már megtörtént minden, ami a János evangéliumban az első három részben. És azért mondom ezt, mert azt, hogy mi tudunk megérteni ezt a következő szakaszt, az igében fontos, hogy mi megértünk ezt. Mert itt a következő szakaszban látjunk, hogy Jézus oda ment Simonhoz és Andráshoz, és később oda ment Jakabhoz és Jánoshoz, és mondta neki, hogy kövessetek engem. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy ez nem volt az első alkalom, amikor ez a négy ember találkozott Jézussal. A János evangélium az első részben látjunk, hogy Jézus már találkozott vele legalább egy fél évvel azelőtt. És akkor az első találkozón, ott a János evangélium első részben, Jézus azt mondta, hogy gyertek, nézzetek meg, látjatok meg. És azt látjunk, hogy akkor mentek és töltött egy napot, vagy esetleg egy pár napot Jézussal. Akkor kezdtek megismerni őt, akkor kezdtek látni, hogy ő kicsoda. És akkor ez a felhívás, ami jön egy pár hónap később, egy egészen más hívás. Itt Jézus nem mondja nekik, hogy jöjjetek és látjatok, hanem most azt mondja, hogy kövessetek engem. És konkrétan azt mondta, hogy és igenis én egy feladatot adom nektek, ha ti fogtok követni engem, és azt a feladat, amit én adom nektek, az, hogy ti ember halászok lesztek. Érdekes, ahogyan reagált Simon, András, Jakab, és János. Mi azt látjunk, hogy ők fölálltak és otthagytak, ami volt. És követtek Jézust. Én nem hiszem, hogy úgy hagytak ott a dolgokat a tengerparton, hogy csak otthagytak. Valaki más velük volt. Nem voltak olyan felületen, hogy csak minden ott hagytak a parton. De volt olyan emberek. A János és Jakab helyzetében látjuk, hogy ott volt az édesapjuk, és ott voltak a szolgák, aki együtt voltak vele, de ott hagytak. És valahogyan mi azt látjuk ebben a döntésben, hogy ők azt mondták, hogy minden, ami eddig volt érték az én életemben, én ott hagyom. mert van valami, ami fontosabb. És az, ami fontosabb, az, hogy kövessem Jézust. Azt olvasunk itt, hogy János és a Jákab helyzetben, hogy az édesapják ott hagytak. A családot ott hagytak. Ez egy nagyon komoly lépés. Én gyerekként, vagy felnőttként, fiatal felnőttként idejöttem Magyarországra. Amikor én idejöttem Magyarországra, az egy kicsit túlzás, hogy mondtam, hogy ott hagytam mindent. De egy hatizsákkal jöttem ide. Az évek folyamán egy kicsit több, mint egy hatizsákja összegyúlt nálunk. Bolyban lenném most, ha próbálnám visszamenni az Egyesült Államokba egy hatizsákkal. De amikor jöttem, én ott hagytam a szüleimet. Akkor, mint fiatal fiú, az nem fogtam fel azt, hogy az milyen nehéz a szüleimnek. De én valahogyan, amikor én hoztam azt a döntést, én azt láttam, hogy Isten hív, én megyek. Most, ha a gyerekeim között az egyik azt mondaná, hogy Isten hívott misszióba valahova, akkor mint szülő sokkal nehezebb lenne elfogadni azt a döntést. Az egyik értelemben én azt mondom, hogy mint hívő ember, én örülném neki, de érzem, hogy a legnehéz. Kérdezem, mi van veled? Isten hívott téged? Isten, Jézus azt mondja neked, hogy kövesd engem? Kész vagy otthagyni a biztonságot. Kész vagy otthagyni az otthonodat. És követni őt. Ezek az emberek nagy árat fizették. Lényegében az, ami eddig volt, jelentett a biztonságot neki, ott hagytak. Ha mi olvasunk azok a misionárusokról a 19. században, akik külföldre mentek, akkor egy olyan döntés volt, hogy sok esetben, hogy én ott hagyom mindent. Én megyek valahova, és valószínűleg sohasem megyek vissza. Jézus azt vár a hívő embertől, hogy mi ne álljunk, hogy az egyik lábunk itt van, és a másik lábunk ott van. Jézus azt vár tőlünk, hogy mi azt mondjuk, hogy minden bele. És ez nem egy könnyű döntés. Mert ha mi azt mondjuk, hogy minden bele, akkor miben bízunk? Hol van a biztonság ilyenkor? Nemrég hallottam egy predikációt. Két lán, akik teológiára jártak. És a két lán úgy döntötték, hogy ők akarnak misszióba menni. És amikor a szülők hallottak erről, akkor jöttek a teológiára beszélni a professzorral, aki segített a lányok ebben a döntésben. És a szülők azt mondja, hogy látod, hogy mit csináltál? A mi lányunk úgy döntöttek, hogy misszió, nem fognak tovább tanulni, nem fognak olyan végzettséget szerezni, hogy lesz egy olyan állás, ahol tudnak egy biztonságos létet létrehozni. És a szülők fel voltak háborúba, hogy ezek az egyedül álló lányok fognak menni, maradni fognak egyedül. És a professzor hallgatta, amit a szülők mondta. És udvarias volt velük, de ebben a predikációban azt mondta, hogy amit akartam mondani, hogy hol van a biztonság? Hol van a biztonság? A bankszámlán, vagy Isten kezében? Isten ezt vár tőlünk, hogy mi nem kapaszkodunk a fogható dolgokban, hogy ez adjon biztonságot nekünk. Hanem mi azt mondjuk, hogy mindenem az Úré. Én szeretnék követni az Urat. Teljes szívvel. Én kész vagyok menni bárhova, ahova ő vezet. Isten ezt vár tőlünk. Remélem, hogy a következő hetekben fogunk látni azt, hogy ez mit jelentett a tanítványoknak. Én nem hiszem, hogy a tanítványok rosszul jártak ezzel a döntéssel. Persze, azt lehet mondani, hogy nem volt könnyű az életük a döntések miatt. De igenis azt lehet mondani, hogy a tanítványok életük teljesen teljes volt. Mert ők követtek Jézust, és ők vállalták azokat a célokat, amit Jézus adott nekik. Aki fiatal van, fog kell tenni a kérdést, hogy Isten, te mit vársz tőlem? Tudsz-e mondani azt, hogy Uram, itt vagyok? Kész vagyok követni téged bárhova. És mi, aki már idősebbek vagyunk, esetleg most már nem várható, hogy mi fogunk egy másik országba menni misszióként, de valahogyan igenis kell, hogy ne legyen az bennünk, amikor mi már idősebb vagyunk, hogy most már azt mondjuk, hogy én most már túl vagyok ezen. Most már a következő nemzedék feladata ez. Hanem aki idősebb, azt kell adni meg mindig a mi feladatunk. A mi feladatunk követni Jézust, és bízni benne, és nem bízni a bankszámlában. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni azt, hogy te valóban erősebb vagy. Te valóban a legnagyobb vagy. Segíts minket látni azt, hogy te Isten vagy. Segíts minket megérteni azt az evangéliumot, amit te hirdetsz. Segíts minket látni azt, hogy szükség van egy megtérésre minden ember életében, hogy fordulunk hozzád, és hiszünk benned. Segíts minket a mi hitetlenségünkben. Segíts minket, hogy tudunk hinni benned, mert valóban az, ami igaz. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk tenni azt a hitlépést, hogy napról napra kövessünk téged. Teljes szívvel. És várjunk azt, hogy tapasztaljunk a te gondviselésedet a mi életünkben. Ezt mind kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.